helyünket elfoglalva készülünk együtt a keresség sákramentumának kiszolgáltatására, a 329. ének második versével nem éltem még a földszínén, de értem megszülettél. Kedves szülők, keresztülők, kedves gyülekezet, ahogyan jól tudjuk, mielőtt az Úr Jézus Krisztus visszatért a menny dicsőségébe az Atya jobbjára, tanítványaihoz lépett és ezekkel a szavakkal adta parancsba a keresség sákramentumának kiszolgáltatását. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek nevében, tanítva, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. A mai Zsoltárunkból hallgassatok egy igét, a 34. Zsoltár 4. versét. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. Kedves szülők, kedves keresztülők! Két nagyon világos és félreérthetetlen üzenet áll itt előttünk a ti számotokra, gyermeketek megkeresztelése napján. Az első üzenet az Úr nagysága. Amikor ránézünk, amikor ránéztek gyermeketekre, erre a pici életre, minden kedvessége, minden aprócska volta ellenére, vagy talán éppen ezért, mert ilyen törékenynek látjuk az ember voltunkat, és ilyen kiszolgáltatottnak, ennyire segítségre szorulónak, azt érezzük, és azt kell mondanunk, hogy szüksége van ennek a kisgyermeknek, gyermeketeknek a nálánál nagyobb segítségre. És nyilvánvalóan kötelességszerűen ilyenkor egy apa, anya, a hozzá tartozók, a felnőtt emberek önmagukra gondolnak. Ennek a gyermeknek szüksége van rám. De ha becsülettel önmagunkra és önmagunkba nézünk, már is tovább kell emelni a tekintetünket, mert be kell látnunk a legnagyobb erőnk, a legnagyobb lehetőségeinkkel együtt sem vagyunk elegek. Ahhoz, hogy egy új életet jó irányba tereljünk és felneveljük Isten dicsőségére. Mai napon és ezen a helyen a tekintetünket egyértelműen és egyöntetűen nem önmagunkra irányítjuk, hanem az élő Isten felé, aki nem csak a gondviselésben, a világ feletti fennhatóságában, uralmában a legnagyobb, felülmúlhatatlan, hanem a szeretetében, az irgalmasságában is. A keresség, amiben részesítjük gyermeketeket, annak a sákramentuma, hogy az Isten szeret. Az Isten hívó és elfogadó szeretetének pecsétje. Jézus Krisztusban ugyanis megváltott bennünket, és e fölé, a megváltottság ajándék fölé senki nem ígérhet nektek semmit többet. Amikor megkereszteljük gyermeketeket, akkor ennek a mindenható Istennek szent szövetségébe, oltalmába, kezeibe helyezzük őt a megváltás nagy ajándékával. A másik üzenet pedig így hangzott, hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. A második üzenet ez az együtt. Magasztaljátok együtt az ő mindennél nagyobb irgalmát. Nem elég külön-külön, hanem együtt az ő szövetségében megmaradni, Isten közelségében szeretni, nevelni, és együtt kifejezni a világ előtt, hogy mit jelent az igazi összetartozás. Éppen ezért, amikor gyermeketeket befogadjuk az Anyaszent Egyházba, ezt kérjük, ez erősödjön meg először a szívetekben, külön-külön, személyenként, az Úrral való kapcsolatotok, az irántotok való szeretete, amit az Atya Jézusban nektek küldött, hogy aztán együtt családi, együtt gyülekezeti közösségben magasztalhassuk az ő nevét örökkön örökké. Amen. Tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről, együtt és fennhangon mondjuk el minden keresztény hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghaladt és eltemetteték. Száll alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy közönséges keresztény anyaszent egyházat, a szenteknek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig anyaszent egyházunk állandó gyakorlatának megfelelően két kérdést intézek hozzátok, amelyre hitetek, meggyőződésetek szerint és hallható szóval feleljetek meg. Kérdezem tőletek először, akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, a Fiú, a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszent egyházba befogadjuk.
Igen.
A mindenható Isten áldja meg az elhatározásotokat. Kérdezem másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást, a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Isten, aki hallotta velünk együtt fogadásotokat, tegyen készé és alkalmassá benneteket arra, hogy javai által be tudjátok teljesíteni ezt a fogadalmat gyermeketek javára és az ő dicsőségére. Most ezért imádkozzon. Örökkévaló Atyánk, hálaadással állunk meg előtted, mert a te szent színed előtt megállni kiváltság. Köszönjük, hogy a szülők, keresztszülők idehozhatták gyermeküket erre a legbiztonságosabb pontra, ahol te magad vagy jelen, ahol jelképesen, lelki értelemben te magad veszed át az újszülött életét, és áldod meg gazdagon. Add, Urunk, hogy a szülői felelősség, a gyülekezet felelőssége, amely az ő hitbeli felneveltetésére vonatkozik, valóban beteljesedjen. Így adj bölcsességet, így adj szent elhatározást és akaratot a családnak, hogy valóban együtt egységben a te nagyságod dicsőítésére és emberek boldogságára tegyenek eleget a felneveltetés nagy feladatában. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat, és rád bízhatjuk azt, akit ránk bíztál. Amen. Erik, Péter, keresztelletünk téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami Atyának szeretete, és a Szentlélek Isten áldó kegyelme áldja és szentelje meg ezt a gyermeket háromszor szentelén a dicsőségére és mindannyiunk javára. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és folytassuk Isten tiszteletünket a 234. énekkel, ami nincs kiírva. Elnézést kérek, ez az én hibám. A 234. dicséretet keressük ki. Ez az énekünk így kezdődik. Jer, kérjük Isten áldott szent lelkét, legfőképpen az igaz hitér. 234. számú ének. További segítségünk is az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassátok meg Istennek azt a szent igéjét, amellyel keresi szívünket ebben az órában is, úgy, amint az írva található a Jelenések könyvében, a 7. fejezetben. Ezután láttam négy angyalt állni a föld négy sarkán, amint féken tartották a föld négy szelét, hogy ne fújjon szél a földre, se a tengerre, se a fákra. Láttam egy másik angyalt is feljönni napkelet felől, akinél az élő Isten pecsétje volt, és hatalmas hangon oda kiáltott a négy angyalnak, akiknek megadatott, hogy ártsanak a földnek és a tengernek, és így szólt. Ne ártsatok a földnek és a tengernek, se a fáknak addig, amíg a homlokukon pecséttel meg nem jelöljük a mi Istenünk szolgáit. És hallottam a pecséttel megjelöltek számát, 144 000 pecséttel megjelölt Izrael fiainak minden törzséből, Júda törzséből 12 000 pecséttel megjelölt, Rúben törzséből 12 000, Gád törzséből, Ásér, Naftáli, Manassé, Simeon törzséből, Lévi törzséből, Isakár törzséből, Zebulon törzséből és József törzséből 12 000, és Benyámin törzséből 12 000 pecséttel megjelölt. Ezek után láttam, íme nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni senki sem tudott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből a trónus előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak, és hatalmas hangon kiáltották: az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül, és a bárányé. Az angyalok mind ott álltak a trónus, a vének és a négy élőlény körül, arcra borultak a trónus előtt, és imádták az Istent eképpen. Ámen. Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké örökkön örökké. Ámen. Ekkor megszólalt a vének közül, és megkérdezte tőlem: kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? Ezt mondtam nekik: Uram, te tudod. Mire ő így válaszolt: ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Ezért vannak az Isten trónusa előtt, és szolgálják őt éjjel és nappal az ő templomában, és a trónuson ülő velük lakik. Nem éheznek, és nem szomjaznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi más hőség, mert a bárány, aki középen a trónusnál van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és az Isten letöröl szemükről minden könnyet. Amen. Imádkozzunk. Örökké való Atyánk, mi egy távoli földi gondolatból érkeztünk ide, szent templomodba, és te már is elvezettél egy távoli jövőbe, az örök jövendőbe bennünket. Bocsáss meg, hogy nehezen találkozik ez a kettő a gondolatainkban, pedig sokféle gondolattal, érzéssel vagyunk együtt. Van olyan család, aki régi halottjaira emlékezik, gyászesetekre, háromra is. Van olyan, aki újonnan élt meg gyászesetet, az elszakadásnak, az e világból való kimenetelnek a fájdalmát. Vagyunk olyanok, akik sokat dolgoztunk ezen a héten fizikai és szellemi munkát végezve, békés vagy békétlen családi közegből jöttünk, munkahelyi zaklatottságból vagy kiegyensúlyozottságból, gyermeknevelésből vagy öreggondozásból. Annyi félék vagyunk, kérünk, áld meg bennünket, az emlékeinket, az emlékezésünket, az igét, amivel most körbe fogsz minket, hogy bárhonnan is legyünk együtt, falubeliek vagy távolról érkezők, megértsük akaratodat az életre, a halálra, a jelenre, az eljövendőre, a közelire és a távolira vonatkozólag. Vedd el a mi méltatlanságunkat, és bocsásd meg a mi bűneinket, ami Urunknak, Jézus Krisztusnak nevében kérünk. Amen. Isten igének és üzenetének a meghallgatására együtt készülünk a 155. énekkel: Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Thank you. Kedves testvérek, Isten szent lelkét segítségül kérve és várva olvasom közöttetek Isten igéjét és hirdetem az ő üzenetét, az előbb felolvasott szakasz válogatott verseiből a Jelenések könyve 7. részéből. Láttam egy másik angyalt is feljönni napkelet felől, akinél az élő Isten pecsétje volt, és hatalmas hangon odakiáltott a négy angyalnak, akinek megadatott, hogy ártsanak a földnek és a tengernek, és így szólt: ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg a homlokukon pecséttel meg nem jelöljük a mi Istenünk szolgáit. Ezek után láttam, íme nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni senki sem tudott, minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből, a trónus előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálma ágak voltak. Majd a velük együtt levő így szólt: ezek nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a nap nem tűz rájuk sem, semmi más hőség, mert a bárány, aki középen van a trónusnál van, legelteti őket, elvezeti őket az életvizének forrásaihoz, és az Isten letörő a szemükről minden könnyet. Amen. Kedves testvérek, jelek és pecsétek vesznek körül bennünket. Hol a környezetünk, hol az életterünk, hol pedig mi magunk hordjuk a testünkön, vagy a gesztusainkban egy-egy kitörölhetetlen, biztos dolognak a nyomát, jelét. Pecsétje van az életnek, mert az életet a mozgás, az elevenség, az üdesség, a tarkaság jelképezi, és pecsétje van a halálnak, mert a halált a mozdulatlanság, a szürkévé válás, a keserűség és egyéb szomorú, sötét dolgokkal lehet körbeírni. Megpecsételő ereje van a férfiasságnak. A férfiasságot az erő, az akarat, a biztonságot jelentő védelem ábrázolja ki, hiszen egy jó családapa a szerettei számára biztonságot jelent. És jelei vannak a nőiességnek, a megnyilvánuló kedvességben, a kecsességben, a sajátos módon való szeretni tudásban, de egyáltalán egy nőnek a puszta megjelenése, Isten általi küldetése hordozza ezt a különleges jelet. Jele van a társas viszonyulásnak, hiszen a kezünkre annak rendje módja szerint jegygyűrűt húzunk, hogy ezzel nyilvánvalóvá tegyük a világ számára, mindenki más számára, hogy mi valakihez tartozunk. Igen, a valahova tartozásnak is a legtöbb esetben jelzés értékű tárgyait viseljük, hiszen iskolák, munkahelyek, sportegyesületek, ideológiai vagy politikai nézetek iránti elkötelezését az ember ki szokta fejezni azzal, hogy magára tesz egy jelvényt, magára vesz egy pólót, egy feliratot, és ezzel megüzeni a valahova való tartozását. De a végére érve ennek a felsorolásnak nem szabad elhallgatnunk, hogy jele, pecsétje van a kereszténységnek is, és azon belül a reformátusságnak is. Hiszen egyetemes keresztény jelképünk a kereszt, az Úr Jézus golgotai szenvedésének a szimbóluma, amelyet felekezetenként változatosan jelenítünk meg, és jele van a reformátusságnak a csillagban, a kálvinistáknak Dávid vagy Kálvin csillaga elnevezéssel. Kedves testvérek, a gazdag, széleskörű felsorolás nyilvánvalóan a teljesség igénye nélkül született, de annak az igazolására minden bizonnyal jó, hogy a mindennapi élethez belássuk, szükségszerűen, tudatosan vagy ösztönösen vannak kiválasztott jelek és pecsétek, amelyek hozzánk tartoznak. A mai feladatunk ezen az Isten tiszteleten az, hogy gondoljunk utána ezeknek a jelképeknek, jelképrendszereknek, vegyük számba mindazokat az elpecsételéseinket, családi viszonyulásainkat, vagy más karakterjegyeinket, amik fellelhetők bennünk és körülöttünk, És tegyük fel a kérdést ebben az ellenőrző vizsgálatban, hogy vajon nem hiányzik-e valami. Nem maradt-e valami jelkép, valami pecsét le az életünkről, nem kopott-e le rólunk, nem tettük-e használaton kívülivé, miközben másoknak a jelentőségét előtérbe helyeztük. Ehhez Isten az ő igéje által a távolinak tűnő jövendőbe vezet el bennünket a Jelenések könyve igéivel, ahol szimbólumok gazdagsága segít ott lenni egyáltalán a jövendőben is, felfogni valamiféleképpen részlegesen, megfogalmazni azt, ami a mostani emberi lehetőségekkel leírhatatlan, de valóság, amelynek a bekövetkezése felől nem lehet kétsége az embernek, de mivel még nem következett be, magában hordozza a megfoghatatlanságot. Segít az örökké való Isten, a jelen való valóság és az eljövendő valóság áthidalhatatlan szakadéka között valamiképpen a lélek és az ige ereje által átmenni. Miről van szó a mai igében? Világos ez a legfiatalabb és a legidősebb testvérem előtt is, az eljövendő ítéletről van szó. Arról az időt már nem számító időről, amikor Isten véglegesen befejezi azokat a titkokat, és nyilvánvalóvá hozza azokat a rejtelmeket, amelyeket most még emberi értelmünk és szemünk felfogni és elhordozni nem tudna. Igen, abban nagyon izgalmas esemény láncolatba enged Isten betekinteni, amelyet a legegyszerűbb kifejezéssel és a leghétköznapibb szóhasználattal élve világ végének szoktunk emlegetni. Ritkán beszélünk róla és keveset prédikálunk róla, most a napi ige aktualitása elkerülhetetlenné teszi számunkra, hogy értsük meg, fogjuk fel, vigyük magunkkal is, formáljuk az életünkbe valóság anyaggá azt az üzenetet, amelyet Isten a Szentírásban a világ végével kapcsolatosan kijelentett. Ennek a világnak, a most behatárolható, megélt, felfogott világunknak a befejezéséről értesít bennünket Isten. És csak két dolog az üzenet ebből a mai napra. Az egyik üzenet a hogyan Isten hogyan mutatja meg nekünk a világ vége valóságát, a másik pedig a mit, az a titok, amely megélt valóság lesz a jövendőben. Hogyan vezet el bennünket, keresztényeket, mai embereket Isten a világ vége eseményeibe? A kezünket fogva. Az ige által, a Biblia által, az Úr Jézus Krisztus mostanra, erre az órára is megígért jelenléte által. Talán úgy szemléltethetjük egy kedves példával ennek a valóságát, mint amikor a szülő a gyermekét, féltő, szerető szülő megfogja a gyermeke kezét, és végtelen türelemmel őszintén megmutat a gyermekének egy veszélyes tárgyat. Amikor oda viszi a gyermekét egy mérgező anyaghoz, egy ránézve kockázatot jelentő területhez, annak a határához, vagy megmutat a szülő a gyermekének egy másik szemét, és azt mondja, ezekre mindennél jobban vigyázz, mert ezek a számodra veszélyt jelentenek, ezeket a dolgokat még gyermekséged miatt nem tudod felfogni, a kályha melegségét, a kés élességét, a gödör mélységét, de fogjuk a kezét a gyermekünknek szinte átáradó fizikai, lelki szeretettel, hogy meggyőzzük, ezek azok a határok, ezek azok a pontok, ahol meg kell állni, és nem szabad tovább menni, szabad belenézni a gödör mélységébe, szabad belecsodálkozni egy tág éles voltában vagy szúróságában, szabad meglátni egy veszélyt jelentő személynek a visszataszítását. Így fogja Isten a kezünket. Megfogja a kezünket, és a Biblia tanítása által elvisz minket a Jelenések könyve igéin keresztül a világ vége jövendőbeli esemény sorozatába. de nem csak azt mondja, mint a szülő, hogy eddig és ne tovább, hanem azt is kifejezi ezzel az örökkévaló Isten, hogy meddig jó, meddig kényelmes, biztonságos, és hogyan jó ezzel a dologgal szembesülni, és hogyan kell ezt az életünkben hordozni és ezt betartani. Szeretett fiatalabb és idősebb testvéreim, nagyon fontos és nagyon aktuális üzenet ez, mert korunk embere éppen úgy, mint minden más kornak az embere, hallatlan izgalommal érdeklődik. Hogy ne érdeklődne a világ vége eseménye a végítélet dolgában, hiszen a teremtési rend alapján és a bűneset által Isten meghirdetett kegyelme szerint nem csak, hogy érdeklődők vagyunk, hanem érintettek vagyunk mindannyian, hiszen akár életünkben, akár halál utáni feltámadásunkban jön a végítélet, mindannyian meghívottak vagyunk az ítélet napjára. Mindannyian érintettek vagyunk testileg a feltámadott új testben, szellemben és lélekben egyaránt. Lehet tagadni a halálon túli létet, lehet tagadni a feltámadás Biblia által világosan rögzített valóságát, de talán éppen ennek a kényszere vezet oda, ennek a tagadásnak, ennek az Isten igazságán való felülmúlni akarásnak a kényszere vezet oda, hogy a mai embert sokkal inkább rém gondolatok, az utolsó idők feltételezései alapján megírt tudományos, fantasztikus regények és az ezek alapján elkészített, nagy effektusokkal bemutatott filmvilág rémiszti meg és hoz nyugtalan álmokat, éjszakákat, buta összevisszaságban, mert az ember, ember léténél, véges földi léténél fogva érdekelt és érintett annak a kikutatásában, annak az elfogadásában, hogy vége lehet, vége lesz ennek a világnak, ami hitünk szerint Isten rendelése szerint. Hát ezért beszél a mi atyánk a valóságos, elkerülhetetlen végről, de nem úgy, ahogyan a világ beszél, nem eladható, sok pénzzel megvásárolható rémület áruként adja, hanem a kezünket fogja. A kezedet fogja az Isten a Biblia szavai által, és azt mondja, ha velem jössz, megértheted azt, ami érthető. Ha velem tartasz, ha engedelmes lélekkel figyelsz, nem tudsz meg mindent, de mindent, ami elég lehet az életedben. Éppen ezért jó, hogy itt vagy ezen az Isten tiszteleten, és jó, hogy itt hallod ezeket a dolgokat, nem egy saját elképzeléseidre hagyatkozva, vagy mások kényszer képzeteire hagyatkozva, buta összefüggésekben kell ráhagyatkozni az ismeretlen jövendőre. Ez a hogyan? Tehát így válaszoljuk meg az első üzenetet, a kérdésünkre a választ. Hogyan mutatja be Isten az ítéletet? Úgy, hogy a kezünket fogja, velünk van az Anyaszent Egyházban, velünk van a kijelentés szavában. A másik megígért üzenet az, hogy mit. Hát mit lehet tudni a végidőkről? Azt lehet tudni, amit a szomszédasszony a fülünkbe sugott, vagy a másik férfi ember a munka közben fantáziálásból, hagyatékból, vagy félelméből megfogalmazott, ezeket lehet tudni, és ezeket kell zsebre tennie a mai embernek. Lehet. De itt áll az Isten, aki a maga szeretetével a kezünket fogja, és azt mondja, lehet tudni valamit. Lehet úgy is, hogy hívő engedelemmel azt mondjuk, mindent tudunk a végítéletről. Mindent tudunk a végítéletről, hiszen a Biblia egyértelmű tekintélye miatt kinyilváníthatjuk, hogy minden emberileg tudható dolog benne van az írásban. De ennél többet csak magától az élő Istentől lehet megtudni. Vagy azt is lehet, mintha semmit nem tudnánk. A Biblia ismeretével a kezünkben azzal az alázattal állunk meg, Uram, ezek fontos információk, de a Te örökké valóságod, a Te mindeneket egybefogni tudó hatalmadhoz mérten ez olyan kevés. Úgy élünk, mintha semmit nem tudnánk. És van is ennek a megközelítésnek alapja, hiszen a jelenések könyvének a jelképrendszere olyan titkos rendszer, amelyet lehúzott cipővel, hajtott fővel, hajtott térdekkel megközelítve lehet kérni, megérteni az Istentől. Amit csak ma is olvastunk, a 144 ezer ember, az üdvözültek serege, hogy ne kapnánk fel a fejünket, és hogy ne mondanánk összetett kézzel, Istenem, hát ha csak 144 ezer ember üdvözül, akkor valami kevés esélye annak, hogy akár ebből a Ramocsaház gyülekezetből egy is bejusson. A történelem kerekét nézzük, és az emberek sokasságát, a hívő emberek, a megváltott embereket, hogy van ez? Hát úgy van, hogy a következő mondatban már is tovább vezet az Isten. A kezünket szeretettel megfogó Isten, és azt mondja 144 ezer Izrael törzseiből jelképesen, és azt mondja János apostol, ott a bárány trónusa körül látok egy megszámlálhatatlan nagy tömeget. A fehér ruhások tömegét az üdvözültek, a Jézus kereszt halála által megváltottak nagy tömegét, és kifejezi ezzel azt, hogy ebben a tömegben helyed van. Helyed van, mert a megszámlálhatatlanság azt a szabadságot, azt a bátor reménységet adja, hogy nem kell számolgatnod, nem kell ítélkezned az embertársad fölött, nem is lehet. A magad lelke ügyével, a magad lelki hitbizonyosságával haladj előre, a fehér ruhások nagy tömegének lehetsz te is a tagja. Sok mindent ad tudtunkra, persze, ahogyan említettem, mindent azért nem. Inkább azt kell mondani helyesen, eleget tudhatunk. Éppen eleget tudhatunk az Isten ítéletéről, a végidők dolgairól, ahhoz, hogy hitbeli bizonyossággal várjuk őt, és nézzünk elébe annak a napnak, amikor nevünkön szólít, és azt mondja, gyere ki ebből a világból. Vagy amikor a feltámadottak nagy seregében haló porainktól függetlenül előhív és új testtel ajándékoz meg bennünket a feltámadáskor. Hát ebben az eleget jelentő üzenetben van a mit kategóriában láthatjuk a mai igerészünkben azt, hogy a végítéletben, a szörnyűségek megrajzolásában van egy pillanat, amikor azt mondja az Isten a csapásokat, az ítéletet végrehajtó angyaloknak, hogy fel kell függeszteni az ítéletet. Fel kell függeszteni a csapásokat, amelyek az emberre, a tengerre, a földre nézve pusztulás jelent, és azt mondja Isten, ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg a homlokukon meg nem jelöljük az mi Istenünk szolgáit. Hát ez a kegyelem, ez a tudnivaló, ez ami nélkül nem szabad hazamenned, és nem szabad kiadni ezt az ismeretet, ezt a hitbizonyosságot, hogy az Isten nagy kavalkádja, ítélete, világot felszámoló nagy haragja idején felfüggeszte az időt, és azt mondja az angyalainak, keresd össze azokat, keresd össze a föld minden nemzetségéből és minden törzséből, akik a bárány vérében megmosták ruhájukat, akik hisznek Jézus kereszthalála váltság erejében, és tegyél a homlokukra jelet. Na ez az, amit tudni kell, az Isten nagy ítéletében ott van az ő felülmúló szeretete, amikor keresi a homlokodat jelképesen. Keresi a homlokodat, hogy rád tegye a bárány bélyegét, hogy neked ne ártson a második halál, hogy te ne legyél kitéve a kárhozat felemésztő, de véget nem érő rombolásának. Ez a mit, hogy az Isten jelet tesz az övéire, az eljövendő harag napján. Jelet tesz rád, ha hiszed az ő fiának, Jézus Krisztusnak a szeretetét, megpecsétel az Isten. Nem az ilyen-olyan kivételezés, igazságtalan osztályozás alapján, hanem kikeresi és megpecsételi mindazokat, akik az ő védő szeretetére földi életük során igent mondtak, ahogyan mondanánk a székely történet szerint, akik bólintottak az Istenre, akik egy bólintásban, egy igenben, egy énekben, egy vallásos életfolytatásban, egy átadott szívű úrvacsora vétel gyakorlatban kifejezték önmaguknak, másoknak, a világnak, igen,
Isten keresett, megtalált, igen, vele élek, és vele fogok meghalni, és vele fogok feltámadni, és vele fogok találkozni az ítéletkor, amikor rám teszi a bárány bélyegét. Ez a kérdés az egyetlen igazi nagy kérdés. Erre megy ki a földi életünk teljessége. Erre megy ki az egyház munkája, erre megy ki a személyes hitgyakorlatunk, erre az ő megkeresésére, és arra, hogy igent mondunk. Nem össze-vissza kapkodással, nem nyögdécseléssel, okoskodással, most ezért nem máskor, azért igen, hanem egyenesen, tisztességesen, szembeállva a szerető Istennel, igent mondunk. Nem halogatjuk, nem változtatgatjuk, nem adunk alibit az Istennek, úgyse fogadja el, hanem megalázzuk magunkat, és azt mondjuk igen. És ez az igen azt jelenti, amit Pál apostol így fogalmaz, sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők el nem szakíthatnak Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban. Az ítélet, felfüggesztett ítélet, amíg Isten összegyűjti az övéit angyalai által. És ez nem valami mesetörténet, ez ránk vonatkozik, ez miattunk is hangzik, hogy a bárány Jézus váltság érdeme a homlokunkon legyen majd. Éppen ezért, mint lelki pásztoron, így küldenek haza. Építsd a házadat, szépítsd az udvarodat. Neveld a gyermekeidet, kezd meg az új tanévet. Ápold a társas kapcsolatodat, valósítsd meg azt a sok-sok szükségszerű dolgot, álmot, munkáidat, házad népének a nyugalmát, amit Isten rád bízott. Végezd ezt a dolgot, a dolgaidat, a te dolgaidat, de ne akárhogy. Azzal a bizonyossággal, hogy téged az Isten kiválasztott, miattad meghalt a Golgotai kereszten az Úr Jézus Krisztus, az Isten báránya, és valljad, velem együtt valljad, ne engedd, hogy eltérítsenek és bizonytalanná tegyenek, valld, hogy ott vagy és ott leszel a megpecsételtek között. Ezért, csak ezért érdemes vasárnapot szentelni, kiállni a munkáinkból, ezért érdemes az élet sodrásából, az ilyen-olyan divatból kiállni, kiszállni, mert van egy örök jövendő, mert el van számodra, a homlokodra készítve a bárány bélyege, mert a nagy örök jövendő a tét. Ahogyan korábban mondták a televízióban, a lét, a tét. És itt most nem arról van szó, hogy megnyerünk-e 10 milliót, nem arról van szó, hogy megszerezzük-e a diplománkat, bejutunk-e egy munkahelyre, hanem arról van szó, biztos vagy-e az örök életben. Azt kívánom, hogy mindannyian úgy hagyjuk el Isten színét ebben az órában, mint akik tudják, Jézus nem fog cserben hagyni. A nagy világ égés idején megáll az ítélet, kikeres téged a nagy tömegből, és azok között leszel, akik nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi más hőség. Mert a bárány, aki középen a trónusnál van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és az Isten letöröl szemükről minden könnyet. Amen. A 455. ének 9. versét énekeljük.
Thank you.
Hálát adunk azért neked, atyánk, hogy nem kiragadsz ebből a világból, és egy nagy összevisztaságban szavarod össze a gondolatainkat, hanem magadhoz gyűjtöttél bennünket, hogy felvilágosíts minket az örök jövendőről, megerősítsd a hitünket, és ebbe az űrzavaros világba ezzel a bizonyossággal, ezzel a szentséggel, harmóniával térjünk vissza. Áld meg így a mi gondolatainkat. Áld meg az elképzeléseinket, hogy ami régen kificamodott emberi gondolat, dolog volt, feltételezés, aminek nincs helye, a te nagy tervedben azokat el tudjuk hagyni, és be tudjuk venni hit által mindazt, ami szent, tiszta és igaz beszéd. Kérünk, jó atyánk, így áld meg bennünket vigasztaló erőddel. Te tudod útjainkat, múltunkat, jelenünket és jövendőnket, ahogy énekeljük. Te tudod, hogy hány éjjelünk és hány nappalunk van. Te tudod, hogy kit kell kigyászolnunk és kik fognak bennünket kigyászolni. Te ismered a mi küldetésünket, hogy kit kell pásztorolni lelkileg is, kit kell testileg gondviselésünkbe fogadni. Adj ezekhez nekünk világos látást, erőt, bölcsességet és józanságot. Áld meg a magyar nemzetünket, a nagy nemzeti ünnepre való készülődést, az új kenyéri kenyérszentelést és hálaadást, az úrvacsorai közösségünket, hogy újra valami végtelen komoly magasságot élhessünk át szent egyszerű templomodban, a te asztalodnál. Hallgass meg a mi imádságunkat, a mi Urunkért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk a hirdetéseket. Hirdetem először is, hogy Horváth Jánosné asszonytestvérünket az örökké való Isten 70. életévében visszahívta az élők sorából, virasztója holnap este 19:30 lesz, a temetés kedden 12 órakor. Családi gyász esetünket is hirdetem, tudva levő, hogy sógorom Viktor János nagyvisnói lelkipásztort Isten visszahívta az élők sorából, és az ő temetése szerdán 3 órakor lesz helycén. Emlékeztetően vagyunk együtt más gyászolókkal is, a pásztor András és szerettei feleségének emlékére vannak jelen távolról. Isten adjon vigasztalást azoknak, akiknek az életében így látta jónak jelzését adni. Szeretettel hirdetem, hogy holnap reggel a 7:30-as áhítatról indulunk a fiatalokkal kerékpártúrára, tehát várjuk a fiatalokat, hogy legyenek reggel az áhítaton, és innen indulunk. Szerdán fogunk hazajönni a délutáni órákban. Jövő héten készülünk az újkenyéri bűnbánati héten az úrvacsorai közösségre, az alkalmak este 6:30 kezdődnek itt a templomban, kedden és szerdán. A temetési távollétünk miatt Csonka Tibor új nyírkércsi lelkipásztor szolgál a gyülekezetben, legyünk együtt minél többen, és hallgassuk az általa hirdetett evangéliumot, tehát az estéken. Csütörtökön 9:30 az új kenyérért való hálaadás ökumenikus alkalma katolikus templomban lesz, amelyre szeretettel hívunk minden testvérünket. Ahogyan a templom ajtón is elhelyeztük a plakátot, egyházmegyei gyülekezeti találkozó lesz szeptember 19-én, délelőtt 10 órakor kezdődik, délután 5 óráig tart, az Egyházmegye 77 gyülekezete lesz együtt Nyíregyházán a Bújtosi Szabadidő csarnokban. 1000 forintot kell befizetni, külön busszal megyünk, illetve autókkal is lehet. Csak azok vehetnek részt ezen a találkozón, akik előzetesen jelentkeznek, tehát szeretettel kérem majd, hogy gondnok úrnál nálam a jelentkezéseket annak idejében tegyük meg, mert a csarnokban csak kiszabott ülőhelyek vannak, és biztonsági okok miatt nem lehet azt megtenni, amit máskor, hogy az utolsó nap még változtatunk és többen megyünk, Tehát szeretettel biztatom a testvéreket arra, hogy a még most távolnak tűnő szeptemberi gyülekezeti találkozóra minél többen jelentkezzünk. Ezen a gyülekezeti találkozón lesz egy egyházmegyei alkalmi énekkar, illetve annak a szolgálata, ami gyakorlatilag abból áll, hogy lelkészek, lelkész családtagok és érdeklődő gyülekezeti tagok, akik szívesen énekelnek ebben az énekkarban, készülnek erre az alkalomra. Aki úgy gondolja, Ramocsa házáról ma este 6:30 Nyírbátorban lesz egy ilyen énekkari próba. Ez esetben én most nem tudok segíteni a fuvarozáson, de ha valaki szeretne ezen a próbán részt venni, és a nagy találkozón bekapcsolódni a szép egyházmegyei énekkarba, az 6:30 a Nyírbátoni református gyülekezeti házban legyen jelen. Jövő héten, ha Isten éltet bennünket, délelőtt úrvacsorai közösségben lehetünk Urunkkal és egymással, illetve 5 felnőtt készült a konfirmációi fogadalomtételre a gyülekezet közösségében. Ők fognak fogadalmat tenni és első alkalommal élni az úrvacsorával. Isten áldja meg mindannyiunk életét, ő legyen személyes életünknek, gyülekezetünknek és családunknak, családjainknak is őriző pásztora. A 464. énekkel zárjuk be Isten tiszteletünket, a 464. ének minden versét énekeljük, amely így kezdődik: Jöjj, Királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom.
Semmi felől ne aggódjatok, hanem kéréseiteket mindenkor háladással tárjátok a mi Urunk elé, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat, ami Urunk az Úr Jézus Krisztus által. Amen.